Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Egy kicsit a befektetési lehetőségeket fogjuk körbejárni. Hogyan rendezte át ezeket a vírus befektetési piacokat, hogyan reagáltak az ügyfelek a járványra, kik a nyertesek, kik a vesztesek, aki kalauzunk lesz ezekben a témákban. Pintér András, a Budapest Alapkezelő befektetési vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát azt hallottuk, hogy a befektetők úgy reagáltak, hogy történelmi csúcsra húzták az aranyat, ugye az előző treasury rovatunkba erről szó esett, de ugye ez sem választható el a dollár gyengülésétől, tehát még nem biztos feltétlenül, hogy annyira aggódnának a koronavírus járvány miatt. Lépjünk egy kicsit hátra, hogy teljesítettek a piacok, mielőtt beütött ez a nyavaja?
Hát alapvetően nem volt rossz hangulat az év elején, tehát ugye február végén még új történelmi csúcsra tudtak menni az amerikai piacok, és nem csak a technológiai szektor fényveleszten az Nasdaq Index, hanem a maga az átfogó S&P Index is. Tehát nem egy rossz hangulatban kezdődött ez az egész sok.
Uh-huh. Na és akkor itt is volt olyan, mint oly sok szektorban, hogy jött a fal, gyakorlatilag senki nem számított erre, hogy ilyesmi történik?
Hát azt lehet látni az árakulásokból, hogy nem nagyon. Tehát annak uh-huh. ellenére, hogy azért ez mondjuk tavaly december, január óta téma volt, így a befektetői közösséget azért eléggé meglepte a dolog. Pozícionáltságokból, főleg az amerikai esetszám, meg az európai híreket követő piaci reakcióból azért azt tűnik, hogy ez egy általános meglepetés volt, és egy általános sok. Különösen az, hogy nem is az, hogy maga a vírus, hanem az, hogy annak a kezelése az milyen gazdasági károkkal jár. Tehát ugye végsősorban az igazi piaci zuhanás az akkor kezdődött, amikor mindenki számára nyilvánvaló lett, hogy ezt rövid távon egy módon lehet kezelni, azzal, hogy bezárjuk a gazdaságokat. Uh-huh.
Na de ez nem tartott sokáig, ez körülbelül egy hónapig, és onnantól meg egy nagyon durva visszapattanás kezdődött, illetve egy rotáció, szelekció, mert hogy a hagyományos iparágak nagy része azért jóval lejjebb van, mint az év elején, hogyha mondjuk a részvénypiacokról beszélünk, ellenben néhány kedvelt cég, illetve a technológiai nagy cégek, azok meg egészen elképesztő száguldásba kezdtek, jóval magasabban történik mi csúcsokon, mint még a járvány előtt. Ezt mi okozta, illetve ez a jelenlegi befektetési lehetőségekre hogyan hat?
Igen, tehát a legnagyobb jellegzetessége ennek a mostani periódusnak az, hogy nagyon ritkán látott mértékben kinyílt az oldó a nyertesek és a vesztesek között. Tehát vannak olyan szektorok, amik a járvány miatt gyakorlatilag teljesen padlóra kerültek. Lásd például ugye a repülőtársaságok szó szerint is a padlóra kényszerülnek, földre kényszerülnek, mínusz 40-50%-os esésben vannak még mindig számos iparág részvényei, és vannak olyan szektorok, olyan is iparágok, amik meg kimondottan profitáltak ebből az időszakból, tehát nem az, hogy nullára kijöttek volna belőle, hanem kimondottan nyertesei ennek az időszaknak, ugye nyilvánvalóan a technológiai cégekről lehet ennek kapcsán elsősorban beszélni. Nagyon, nagyon ritka az olyan piaci időszak, amikor ekkora szakadék van a nyertesek és a vesztesek között. Nagyon nehéz ilyenkor befektetőként oda-vissza ugrálni. Ugye látjuk azt azért, hogy a kereskedési kedv az a tengeren túlon nagyon-nagyon megnőtt, és mindenki próbálja ezeket a rövid távú trendeket meglovagolni. Alapvetően a jó hír szerintem az, hogy a fő indexek szintjén is azért az összességében a visszapattanás az meglehetősen gyors volt, és majdnem teljesen begyógyultak a sebek, tehát akinek csak egy átfogó általános globális vagy amerikai részvénypiaci kitettsége volt, és nem is próbált meg nagyon aktívan kereskedni az időszakban, azért ott is elég szépen begyógyultak a
megszűnt hozamok. Hát jó hír azoknak, akik benne voltak és megijedtek, rossz hír azoknak, akik most akarnak befektetni, mert most azt látjuk, hogy magasak az árak, a piac már egy erős kilábalást áraz, de nem tudjuk, ahhoz képest baromi nagy a bizonytalanság a válság mélységét, a cég profitokat illetően. A cégeknek a nagy része nem is mer előrejelzést tenni, mert fogalma nincs, hogy igazából milyen lehet a profitnak a kilábalása, hogyan futhatnak fel ismét az eladások, és a többi, és a többi. Ilyen helyzetben a magas részvényárak azok talán inkább riasztóak, vagy lehet még benne turkálni? Illetve ha nem a részvények, akkor merre felé induljunk?
Hát az a legfontosabb mondat, ami az egész elmúlt 4-5 évben is vezette a piacokat, ugye az volt, hogy nincs alternatíva. Ugye annyira alacsony a kamatszint, és annyira alacsonyak a hozamszintek állampapírpiacokon, legyen szó akár Magyarországról, vagy a fejlett országokról, hogy nagyon sok befektető, hogyha reálhozamot akar, akkor kénytelen kockázatot vállalni. Ez az alapvető, és ez nem változott, sőt, talán megerősödött. Ugye minden jegybank azért erre az időszakra úgy reagált, hogy kamatot csökkentett. És a legtöbb ország ugye élén a Feddel, az amerikai jegybankkal, ugye azt is kommunikálja, hogy ez az alacsony kamatkörnyezet ez évekig velünk marad. Tehát az a fő kiinduló pont, ami az elmúlt években is meghatározó volt, hogy a biztonságos eszközökben a hozampotenciál nagyon alacsony, az nem változott, sőt, én azt gondolom, hogy még erősebb lett, és nem csak erősebb lett, hanem talán abban a szempontból is változott a kép, hogy jó esélye hosszabb ideig velünk marad ez a nullás kamatkörnyezet, mint mondjuk az év elején gondoltuk volna. Nyilvánvalóan ilyenkor, aki egy hosszú távú befektető, és van kockázatvállalási képessége, az nem tudja azt szerintem megúszni, hogy egy olyan portfóliót állítson össze, ami már részvények is vannak, és nem csak a nagyon biztonságos eszközök.
És akkor itt jön be lehetséges alternatívaként mondjuk a nemesfémek piaca, mert hogy hosszú évek kínlódása után most egyértelműen ismét a befektető kedvencévé vált, ez nyilván vonzóvá teszi, az már nyilván az, hogy a mértéke milyennek az erősödésnek a kitörés után, ez már persze technikai jellegű ügy, de érdemes lehet-e esetleg ebbe az irányba is gondolkodni, illetve hát ugye a dollárról sokat beszéltünk, hogy eléggé egy irányba fordulni látszik, a gyengülő irányba. Erről mi a véleményed, illetve hogy viszonylag kevéssé kockázatos eszközök formájában ezt érdemes beépíteni egy portfólióba?
Az arany egy nagyon érdekes eszköz, és szerintem van is talán az árfolyam viselkedésével kapcsolatban egy pici félreértés sokaknál. Ugye az aranyat az sokan nevezik menekülő eszköznek. Ugye egy menekülő eszköztől azt várná az ember, hogy az árfolyama az mindig ellentétesen viselkedik a mondjuk a részvénypiaci általános hangulattal, tehát az arany, hogyha az arany igazi menekülő eszköz lenne, akkor esne az árfolyam, amikor a részvénypiacon nagyon jó hangulat van, és a részvényárfolyamok emelkednek, és akkor emelkedne az arany, hogyha a részvényárfolyamok esnének. Ez nem így van. Tehát azzal szemben, hogy ezt az állandóan ezt az ellentétes viselkedést látjuk, az aranynál, mondjuk, hogyha a részvénypiachoz képes nézzük, akkor azt látjuk, hogy attól teljesen független a viselkedése. Tehát rengeteg olyan periódus van, amikor az arany úgy tud emelkedni, hogy egyébként a részvénypiac is emelkedik, és van, amikor két a kézben esik ennek a két instrumentumnak az árfolyama. Tehát az arany az valójában nem egy menekülő eszköz, hanem egy teljesen független eszköz árfolyam viselkedés szempontjából a részvénypiachoz képest. Nem véletlenül találták meg ebben a periódusban és az elmúlt hetekben, hónapokban a befektetők, így aztán nyilván egy ilyen független eszközként, egy diverzifikációs elemként portfóliókban is jó szerepe lehet. Az pedig, hogy az ember magyar befektetőként vállal a devizakitettséget, ugyanaz a kérdés szerintem, mint az arany esetében, diverzifikációs eszközzel, esetleges árfolyamesés elleni védelemként euró meg dollár kitettségeknek szerintem a legtöbb megtakarító portfóliában lehet szerepel.
Uh-huh. Maga a befektetési piac hogyan alakul át a friss változások hatására?
Igazán drasztikus fordulat, vagy ilyen változás, trendeket tekintve a magyar befektetési alappiacon nem volt. Szerintem ami a legérdekesebb, szerintem ti is foglalkoztatok vele, az, hogy mennyire megélénkült a kiskereskedőknek, vagy a kisebb befektetőknek az aktivitása. Ez szerintem itthon is igaz, legalábbis amennyire adatok alapján én hallom, ugye a statisztikáink meg adataink inkább ugye a nemzetközi piacokra vannak. Ugye nagyon fura egy beesés az, hogy pont egy válságban élénkül meg a kereskedési kedv. Ugye általában ez a lufik végső szakaszában szokott jellemző lenni. 2000-es évek elején például nagyon fura, hogy pont egy pánik periódusban, egy gazdasági leállás periódusában úrott meg ennyire a befektetői kedv és a kockázatvállalási kedv. Ugye nyilván ennek számos oka van. Ez a legfontosabb, de úgy magát az intézményi piacon, meg a befektetési alapszott piacon komoly trendforduló nem volt. Ez a kis, kisbefektetői kereskedési lendület az, ami a legérdekesebb epizód szerintem most.
Igen, és olyan, ráadásul egy új befektetői réteget is sejtenek itt a nagy rally mögött, ők a Robinhood befektetők, erről a héten beszéltünk. Te hogy látod ezt a jelenséget is? Érzékelitek a jelenlétüket? Ez a fiatal Y generáció, aki most fedezte fel magának a tőzsdét, és lendületet is kapott tőle, mert hogy rátette a pénzét, és mit ad Isten, jó sokat keresett vele, és azt gondolja, hogy most már ez mindig így lesz.
Az látszódik a számukban, hogy hogy a piaci részarányuk az megnőtt. Tehát, hogy a kereskedési volumeneknek nagyobb hányadát adja ez a befektetői csoport, és ugye vannak olyan részvények, ahol meg kimondottan nagyot. Tehát biztos, hogy van ennek hatása. Én azt gondolom egyébként, hogy magára a piac egészére nincsen, de biztos, hogy vannak olyan kisebb részvények, amiket mondjuk már intézményi befektetői kör kerülne például az amerikai piacon, és ez a Robinhood hadsereg pedig rárepül. Itt nagyon sok dolog jött össze egyszerre. Ugye rengeteg ember maradt otthon kényszerből.
És unalmúba elkezdtek tőzsdézni?
Hát ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a sportesemények abban maradtak, és akkor sportfogadás helyett.
Igen, hallottuk mi is ezt, de olyan valószínűtlenül hangzik ez a dolog azért. Legalábbis hát, nekem.
Ennek az egyik legnagyobb profitája, aki ilyen YouTube csatornán meg Twitteren ezt az egészet tolja, ő ugye ilyen sportfogadási területről jött, több százalékos követő tábora lett. És ami ugye még nagyon fontos, két nagyon fontos dolog, az egyik az, hogy ugye a mai világban ez a kereskedés most már ingyenes. Ráadásul ugye gyakorlatilag az ember a telefonján csinálja egy olyan applikáció, mint hogyha játszana és nem tőzsdézne, és nem valódi pénzről lenne szó. Tehát maga az infrastruktúrája az egyrészt ingyenes és nagyon szórakoztatóvá vált. A másik pedig szerintem, amiért ez ennyire fel tudott futni, az, hogy iszonyatosan gyors volt a visszapattanás a piacon. Tehát, hogyha szerintem az lett volna, hogy mindenki elkezd tőzsdézni, de ez a lejtmenet folytatódik 2-3 hónapig, ezek a szűzkezek nagyon gyorsan megépítik magukat, és mindenki nem kétszemélyű nyereségeket realizál az első hetekben, hanem veszteségeket, akkor szerintem ez nagyon gyorsan elült volna. Viszont ugye azt láttuk, hogy mire igazán nagy lett a pánik, a piac az gyakorlatilag 180 fokos fordulatot vett pár nap, pár hét alatt, és nagyon sokan elkezdtek arról twittelni, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, csak vettem 3 részvényt, és 50%-os pluszban vagyok 2 hét alatt. Tehát, hogyha nem lett volna ilyen gyors a piaci fordulat, szerintem akkor ez a kereskedési lendület sem nőtt volna hólabdaként ilyen nagyra, vagy nem csatlakoztak volna utána ilyen sokan hozzá. Itt ugye nagyon nagy hatás volt az, hogy látod azt, hogy a szomszédod mennyit keres, milyen egyszerűen. Hát akkor miért maradjak ki én is ebből? Azért ehhez kellett az is, hogy a piaci viselkedés ilyen legyen.
Erről az a hirdetés, hogy szembe jött a sajtóban nem egyszer korábban évekkel ezelőtt, hogy képzeld, $500 kerestem egy olyan ország devizájával, amiről még nem is hallottam, kb. Ez az attitűd.
Hát akkor igen, és ennek voltak árnyoldala is, tehát ugye volt, aki ugye egy rosszul értelmezett számla egyenleg miatt öngyilkos lett. Nyilvánvalóan, akik ugye ehhez a hullámhoz később csatlakoznak, hogy rossz ütemben ott nagyon komoly veszteségeket lehet elszenvedni. Olyan eszközökkel kereskednek ezek az emberek, aminek azért a felépítése bonyolult, lásd például opciók. Nem tudom, nekem nagyon kettős érzéseim vannak. Az egyik az nyilván az, hogy van egy generáció, aki egyébként elkezd foglalkozni a részvénypiaccal, az pozitív. Azt, hogy ezt mennyire kockázattudatosan, meg milyen információk birtokába teszi, az a kapcsolatban már inkább negatív vagyok. Nekem egyébként az első személyes élményem a részvénypiaccal kapcsolatban, hogy egyetemistaként egy ilyen online tőzsdeversenyben elkezdek részvényeket venni egy fiktív számláról. Valahol az ember el kell, hogy kezdjen ismerkedni a piaccal, tehát aki csak ilyen tapasztalatszerzésre használja, vagy tanulási folyamatként, én azt gondolom, hogy ez egy pozitív rész, de nagyon sok olyan kis befektető van Amerikában, akiknél azért nagyon nem ez a helyzet, és azért annak komoly kockázatok lehetnek.
Oké, figyelj! Mondjuk
egy pillanatra kanyarodjunk azért haza, és a magyar befektetők itthon így az alapok között nálatok változtatgattak? Tehát voltak átcsoportosítások, volt valami jellemző tendencia, akár mondjuk az alaptípusok között például nálatok?
Igazán komoly nem. És megint csak azt gondolom, hogy a fő az, hogy nagyon gyorsan azért a károk nagy része az eltűnt. Tehát ugye, mire szerintem, mire meglátták a befektetők, hogy mekkora esés van, ugye épp azok a hetek voltak akkor, amikor inkább mindenki azzal volt elfoglalva, hogy hogyan rendezze az életét egyéb, minden más egyéb szempontból.
Akkor volt a karantén,
igen. Igen, és mire az ember újra ránézett az egyenlegekre, ott meg már elindultak a javulási folyamatok, tehát ilyen igazán drasztikus átcsoportosítások nem voltak, sőt, én igazából azt gondolom, hogy kimondottan volt pár pozitív jel arra vonatkozóan, hogy voltak olyanok, akik ezt az esést inkább ugye részünk kitettségeik növelésére használták. Volt a mi befektetőink között is jó pár olyan, aki viszonylag jó ütemmel reagált erre, és talán még profitálni is tudott ebből, de igazán nagy ilyen szektorszintű nagy átcsoportosításokat nem láttunk.
Na András, mit akartál kérdezni?
Azt a kilátásokat illetően. Legyen ez a záró kérdés, mert elillant a beszélgetés ideje, hogy most mik a kilátások? Megváltozhatnak-e a befektetői attitűdök, visszajöhetnek-e a vesztes társaságok a színpadra, minden érdekes lehet, megégethetik-e magukat a Robin Hood befektetők, jöhet egy korrekció, tehát ilyenkor van valami kapaszkodó, amit egy befektető megfoghat?
Hát ugye az első és legfontosabb mondat szerintem az, amit az amerikai jegybank is beleírt a szerdai kamat döntésének az indoklásába, és utána a Powell is elmondta jó pár szó sajtótájékoztató. Minden, ami gazdasági és piaci kilátás, az alapvetően a járvány alakulásának a függvénye. Tehát nagyon nehéz úgy beszélni a piacokról, hogy az ember nem rendelkezik egy képpel, vagy nincs egy várakozása arra, hogy a járvány hogyan alakul. Itt ugye a jelenlegi piaci árazások azért azt mutatják, hogy a befektetők eléggé optimisták arra, hogy előbb-utóbb lesz védőoltás. Általános konszenzus az, hogy azért lesz valamiféle második hullám is, de annak nem lesznek olyan gazdasági kárai, nem lesz olyan totális gazdasági leállás, mint a tavaszi hónapokban. Ennek kapcsán ugye összességében a befektetői közösség az nem annyira pessimista. Van egy nullás kamatkörnyezet, van egy viszonylag támogató gazdaságpolitika, és vannak kimondottan erős szektorok, akik jól kijöttek ebből az egészből, nincs egy nagyon nagy pesszimizmus arra vonatkozóan, hogy ezt a visszapattanást feltétlenül egy újabb szignifikáns lefelé körnek kellene követnie. Nyilván mindenki figyeli a vírus számokat, de azért alapvetően egy ilyen konstruktív piaci hozzáállást látok én.
Jó, meglátjuk pénzbőséget illetően, mert azt is mondják sokan, hogy a pénzbőség hajtja ezt az egészet, hogy úgyis van pénz, nincs is nagyon hova tenni, muszáj valahova befektetni, és ezért elmozdulnak, mindenre ráugranak, amitől pénz várnak a befektetők.
Igen, hát ez nincs alternatíva érvelés, amiről beszélt, nagyon nehéz. Ugye nem azt mondom, hogy az ember mindig a legjobb szájével vesz részvényeket, például az elmúlt 5 évben. Tehát ugye mindenki látja azt, hogy a piac az azért néha nagyon drága, hogy néha meg csak kevésbé drága, de hogyha ugye egy teljes befektetési palettát nézünk, vagy egy alternatív listát, és megnézzük a más elérhető termékeken elérhető hozamszinteket, akkor azért
sokkal nem lehet kiadni.
Igen, tehát ez nem az a nagyon boldog két kézzel kapkodok utána a vásárlás, de hogyha de az muszáj. Ember az alternatívákat is figyelembe veszi, akkor azért sok befektető kényszerül erre a vonalra.
Rendben van, nagyon szépen köszönjük, egész érdekes körképet sikerült itt a befektetési piacról vázolnunk, hála neked, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz.
Köszönöm én is, minden jót,
sziasztok. Szép napot és jó hétvégét kívánunk, szervusz! Pintér Andrással, a Budapest Alapkezelő befektetési vezetőjével vettük sorra, hogy ilyenkor pandémia idején, meg pandémia árnyékának idején hogyan viselkedtek a piacok, mibe volt érdemes fektetni, és mibe volt kevésbé érdemes fektetni.
És hogy most mibe érdemes azok igen. után, hogy egy olyan érdekes, teljesen különleges helyzet állt elő.
Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.